Kedves kollégák, akkor szeretettel köszöntök mindenkit még egyszer. És a következőkben tehát az indukálási jelenségekről lesz szó. Az indukálási jelenségek egy speciális területet alkotnak, amelyet a gyakorlati fontossága miatt szeretnék itt elmondani, mert egyébként egy kicsit kilóg a tárgyalás sorából. Mégpedig azért, mert ezeket úgy szokás tárgyalni, hogy a különböző statikus és stacionárius közelítéseinket, amelyekről eddig szó volt, megfejeljük a Faraday-féle indukció törvénnyel. És ezeket így szokás tárgyalni különböző szaktárgyakban is. Ha térelméleti szempontból nézzük ezt az egészet, akkor emögött egy úgynevezett kvázistacionárius tér húzódik meg, mégpedig egy magnetokvázistacionárius tér, amelyben a Maxwell egyenletekből az eltolási áramtagot elhanyagoljuk, a dB/dt-t az indukció törvényben ugyanakkor megtartjuk, és ez adja a jelenségnek a dinamizmusát. De például nyugodtan számolunk, vagy a legtöbb esetben számolunk a stacionárius terekből kapott indukcióértékekkel, induktivitás értékekkel. Tehát legyen a cím indukálási jelenségek. És foglalkozunk egy picit behatóan az indukció törvénnyel. Beszélni szoktunk nyugalmi és mozgási indukcióról, de valójában a Maxwell egyenletek a nyugalmi indukcióról szólnak alapvetően. Kezdjük ezzel. A Faraday-féle indukció törvény formába öntéséhez vegyünk egy L zárt görbét, írott L-et használok, hogy ne keverjék az induktivitással, és ez az L zárt görbe kifeszít egy felületet, amelyet szintén irányítunk a normál vektorával. Mégpedig úgy, hogy a görbét és a felületet, a két irányítást a jobbcsavar szabály szerint hangoljuk össze. És megkérdezhetik, hogy a görbe hogy feszíti ki a felületet. Tulajdonképpen bármely olyan felület, amely rásimul erre a görbére, alkalmas, illetve érvényes rá a Faraday-féle indukció törvény, amelynek alakja, ezt jól ismerik, integrál elzárt görbére EDL egyenlő mínusz integrál S dB/dt dS. Azért hívjuk nyugalmi indukciónak, mert feltételezzük, hogy ezt a fizikai jelenséget, tehát az indukciót egy K vonatkoztatási rendszerben írjuk le, amely rendszerben ez a hurok nyugalomban van. Tehát L a K-ban nyugalomban van. Tulajdonképpen rögtön hozzátehetném, hogy de hát miért is mozogna, hiszen az a matematikai konstrukció, amit felírunk, egy görbementés, egy felületi integrál, az nyugalomban lévő görbékről és felületekről szól, tehát az egész integrál és differenciál számítás az eleve feltételez egy nyugvó vonatkoztatási rendszert. Tehát a mozgás az ebben nem foglaltatik benne, de hát miért is lenne benne? Erről szól ez a törvény. Ebből képezhető egy differenciális alak a Stokes-tétel segítségével, amely szerint a rotáció E egyenlő mínusz dB/dt. Ez is jól ismert alak. Most ide tartozik egy fontos definíció, és pedig az indukált feszültségé, amely az indukciós jelenségeknél gyakran előkerül, és nagyon gyakran félreértik. Az UI indukált feszültség definíció szerint nem más, mint a térerősség integrálja egy zárt L görbére. Röviden, az E cirkulációja egy elzárt görbén. Tehát ez a feszültség nem két pont között mérhető, hanem egy zárt görbére vonatkoztatjuk. Azt is fontos leszögeznem, hogy ennek az egésznek nincs köze ahhoz, hogy itt egy vezetőúrok van. Tehát ami itt van, az tisztán egy matematikai görbe, és hogy mi változik akkor, hogyha ez a zárt görbe történetesen egy vezetőn, egy dróton halad keresztül, azzal majd később foglalkozom külön. Jó? Tehát ez egy, itt nem szükséges, hogy itt vezető legyen. A vezető érdekes dolgokat tud csinálni, például integrálja ezt a, elvégzi nekünk ezt az integrálást. Tehát a vezetékkel megmérhető, közvetve ez az indukált feszültség, mint két pont közötti feszültség. Jó, de alapértelmezésben az indukált feszültség egy ilyen beiktatott feszültség, amely egy zárt görbére vonatkozik. Ez nagyon fontos. Hát ezzel lezártuk a nyugalmi indukciót, amely tehát az alap. Alapértelmezésben a Faraday-féle indukciótörvény a nyugalmi indukcióról szól. Nézzük meg, hogy mifán terem a mozgási indukció. Ezt a gyakorlati fontossága miatt tárgyaljuk, mert előfordul, hogy egy mozgó vezető hurok van, például egy villamosgépben, de az is előfordul, hogy egy mozgó közegünk van, amelyen felveszünk egy zárt görbét, és ez a görbe a közeggel együtt mozog, és ezt szeretnénk egy mondjuk úgy álló rendszerben, azt is szokták mondani, hogy a laboratórium rendszerében leírni. Tehát képzeljük el, hogy van egy zárt L-görbénk, egy K-rendszerben vagyunk, egy K-vonatkoztatási rendszerben, de ez mozog. Tehát amit itt látnak, ez az L-görbe a T időpillanatban. De ez idővel arrébb megy. Tehát ez itt az L T plusz delta T. És elvileg ennek a huroknak lehet valamilyen amőbaszerű mozgása is, de a tárgyalást jelentősen egyszerűsítjük, ha feltételezzük, hogy ez tisztán translációs mozgás, azaz a vezeték, bocsánat, már megint én is vezetéket mondok, tehát hogy a hurok egyes pontjai ugyanazzal a V sebességgel mozdulnak arrébb. Tehát ez egy V sebességvektor, amely nyilván az elmozdulásnak és a delta t-nek a hányadosa. A kérdés, hogy hogyan lehet leírni az indukció törvényt egy ilyen mozgó hurokra. A legegyszerűbb az, hogyha veszünk egy K-vesző rendszert, amelyet ehhez a mozgó hurokhoz rögzítünk, tehát egy olyan rendszert, amelyben ez a hurok állni látszik. Ebben a vesszős rendszerben mindent ellátok vesszővel, hogy ezt ebben mérjük. Tehát ez itt például az L vessző, és azt mondhatom, hogy a V vessző egyenlő nulla. Tehát ez egy olyan vonatkoztatási rendszer, amelyben áll. Azt mondjuk, hogy a hurokhoz rögzített vonatkoztatási rendszerről van szó. A különböző egymáshoz képest mozgó vonatkoztatási rendszerek közötti átszámítás a relativitás elmélet tárgya. Tehát ehhez elvileg a relativisztikus megközelítés szükséges. Azonban a viszonylag kis sebességeknél különböző közelítések tehetők. Az elektrodinamikában kétféle közelítést használunk. Az egyik a kvázi relativisztikus, amelyben azt mondjuk, hogy a V négyzet per C négyzetes tagok elhanyagolhatók. És van a nem relativisztikus, amelyben nem csak a V négyzet per C négyzetes, de ezen felül még a V per C-s tagok is elhanyagolhatók, tehát a sebesség olyan kicsi a fénysebességhez képest, hogy a formulákban a V per C-vel arányos tagok is elhagyhatók. A továbbiakban ezzel az úgynevezett nem relativisztikus megközelítéssel foglalkozunk. Ez a következőket foglalja magában. És mielőtt ezt felírnám, nézzük meg, hogy a veszős rendszerben, tehát a K veszőben az indukált feszültség formulája hogy néz ki. Itt ugye mindent veszővel kell írnunk, tehát ebben a rendszerben ugye csak nyugalmi indukcióról van szó, tehát U indukált vesző egyenlő integrál, körintegrál L vesző, E vesző, DL vesző, és ez egyenlő ezzel a taggal, azonban a B-nek az S-re vett integrálja, a felületre vett integrálja a fluxus, tehát a továbbiakban én ezt úgy rövidítem, hogy ez mínusz D psi per D psi vesző per DT vesző. Tehát ebben a veszős rendszerben, ha igazán becsületesek vagyunk, akkor mindennek a veszős megfelelőjét kell felvenni, amely mögött az áll, hogyha egy adott koordinátarendszerben különböző hosszakat és időket mérek, akkor egy másik koordinátarendszerben, egy ehhez képest mozgó rendszerben egy picit más időket és hosszakat mérek. Erről szól a relativitás elmélet. De amennyiben a nem relativisztikus megközelítést használom, akkor egyrészt feltehetem, hogy nincs idődilatáció, tehát a dt vesző egyenlő dt-vel, nincs Lorentz kontrakció, ezeket fizikából legalább a nevét hallották ezeknek, tehát a dl vesző egyenlő a dl-lel. És még valamit felteszünk, ez persze a relativisztikus tárgyalásból kijön, de most ezt csak felírom egyszerűen, hogy a b vesző egyenlő a b-vel. Tehát nem relativisztikus sebességeknél ugyanazt az indukcióértéket kapom. Ezekre szükségem lesz, hiszen fluxust mérek. Azonban meg fogják látni, és ezt színesen írom, hogy az E vesző nem egyenlő az E-vel. Tehát még kis sebességeknél sem ugyanazt a térerősséget mérem, csak akkor mérem ugyanazt a térerősséget, hogyha V egyenlő nullával. És ezzel fogunk foglalkozni most a továbbiakban. Elfelejtettem mondani még a mozgási indukciónál, hogy most csak a mozgásnak a hatását vizsgáljuk, tehát feltételezem, hogy a K rendszerben a dB per dt nulla. Tehát a K rendszerben egy statikus mágneses terem van, és most csak a mozgásból eredő dolgokat vizsgálom. Ha ez a B nem homogén tér, akkor a mozgás következtében a hurok által körülölelt fluxus változik. És próbáljuk meg leírni ezt a változást. Ehhez kinagyítom az L görbe egy részét, és jelölöm, hogy a körülölelt felület az erre található, és mivel itt irányított dolgokról van szó, hát mutasson erre az L irányítása, a felület irányítása pedig a felületi normálissal, az N-nel, most mutasson a táblasíkjából kifelé. Vegyünk itt egy DL hosszúságú szakaszt, és ha hozzáveszem az irányítást, a hurok irányítást, akkor ehhez egy vektort rendelek. Tételezzük fel, hogy ez a DL, és tulajdonképpen az egész hurok, egy ilyen irányú V sebességgel mozog, és egy kicsiny DT idő alatt, most itt figyeljék meg, hogy a DT vagy a DT vesző az azonos, tehát mind a két koordinátarendszerben ugyanazt az időt használhatom, ezért ide következetesen vesző nélküli mennyiségeket írok. Itt a V vektor DT elmozdulás. Ez azt jelenti, hogy az ívelem vagy görbe szakasz által súrolt terület, ez a paralelogrammal. Na most itt természetesen kis területekről van szó, illetve kis oldalhosszakról, tehát feltételezhetem, hogy egy ilyen kicsiny felületelemen a B térerősség, a B indukció érték állandó, és akkor ezek szerint, hogyha a görbe arrébb mozog, akkor az általa súrolt területtel változik a teljes fluxus, mégpedig annyival, amennyi az ezen kicsiny felület elemen áthaladó fluxus. Ez vektoriálisan is kifejezhető, és a felületnek a teljes fluxus változása úgy kapható meg, hogyha ezeket a fluxus változásokat a görbe teljes hosszára integrálom. Nyilván a görbének a túloldali szakaszán ennyivel csökken a felület, illetve annyival kevesebb a fluxus, amikor a felületet elhagy a görbe, tehát következetesen a teljes görbére integrálni kell ahhoz, hogy a fluxus változást megkapja. Tehát a dψ vesző egy dt idő alatt úgy írható fel, hogy integrálom L vesszőre a b-szer vdt kereszt dl-et. Otthon mindenki ellenőrizheti a vektorirányokat, hogy ez így korrekt. Ugye a VDT kereszt DL megadja ennek a paralelogrammának a területét, de emellett még vektormennyiség is, az iránya merőleges a felületelemre, és hogyha veszem a B-vel a skalárszorzatát, akkor éppen megkapom ennek a kicsiny felületelemnek a fluxusát. És DT idő alatt tehát egy felületelemnek megfelelő fluxusváltozás. Ennyi. Hogyha a teljes görbére integrálom, akkor megkapom az elvesző felületen a fluxusváltozást egy DT idő alatt. Azaz, a dψ vesző per dt, amely az indukált feszültség formulájában szerepel, az dt-vel osztva úgy írható fel, hogy b-szer v kereszt dl, vagy másképpen, ugye a vegyes szorzatot tanulták matematikából, úgy is írható, hogy ez b kereszt v skalárisan szorozva a dl-lel. Ebből következik, hogy a mozgási indukció formulája, amelyet itt látnak, a mínusz előjelet is figyelembe véve úgy írható, hogy integrál az L vesszőre E vesző DL vesző, a DL egyenlő a DL vesszővel, tehát oda nem írok vesszőt, az egyenlő integrál L vesszőre V kereszt B, DL. Ez a mozgási indukció formulája. Figyeljék meg, hogy ez a mozgási indukció akkor is ad indukált feszültséget, hogyha ott nincs vezető, nincs töltés. Ez egy elméleti fogalom. Ugye a mozgásindukciót nagyon gyakran vezetékre szokták bevezetni, megmutatni, hogy abban a töltésszétválasztás hogy történik meg. Nem kell hozzá töltés. Tehát ez egy matematikai transformáció, ha úgy tetszik. Ez tehát a mozgásindukciónak a formulája, amennyiben a B nem változik az időben. Azonban van egy kis probléma ezzel a formulával, hogy tudnélik ebben az E vesző szerepel, tehát a mozgórendszerben mért térerősség. Ezzel külön fogok foglalkozni. Mielőtt azonban ezt megtennénk, felírom az úgynevezett egyesített indukció törvényt. Amely nem jelent mást, mint hogy most együtt vizsgálom a mozgásból és az indukció időszerinti változásából adódó hatásokat. A formula a következő. Integrál L vesszőre E vessző dl egyenlő, és egyszerűen összeadom ezt a két formulát, vegyük előre a mozgásit. Integrál L vesszőre V kereszt B dl mínusz a Faraday törvényből jól ismert integrál S vesszőre dB per dt ds. Ennek felírhatom Stokes-tétel segítségével differenciális alakját is. Ezeket átírom felületi integrálokra, mégpedig úgy, hogy akkor a rotáció E és a rotáció V kereszt B fog itt szerepelni. Tehát végül is azt kapom, hogy rotáció E vessző egyenlő rotáció V kereszt B mínusz dB per dt. És ez az egész, amit itt felírtam, egy K-vessző rendszerben érvényes, ahol azért nincs televesszőzve az egész formula, mert a nem relativisztikus közelítést használjuk, és ott a legtöbb vesszős mennyiség helyett nyugodtan beírhatjuk a vesszőtlent. Kérdés az, hogy ugyanez a formula hogyan írható le az eredeti K rendszerben csupán K-beli mennyiségekkel, és mivel az egyetlen vesszős, amely szerepel, az a térerősségnél van, az elektromos térerősségnél, ebből kijön az E transformációs szabálya. Ugyanis a K-rendszerben a Faraday-féle indukciótörvény úgy néz ki, hogy rotáció E egyenlő mínusz dB per dt. Amely mindig érvényes. Most ott fenn is van egy formulánk, amely E vesszőben szerepel. Vegyük egy oldalra a rotációs tagokat, akkor azt kapjuk, hogy rotáció E vesző mínusz V kereszt B egyenlő mínusz dB per dt. Ebből pedig az következik, hogy az E egyenlő E vesző mínusz V kereszt B, de ezt a vesszősre szoktuk rendezni, hogy tudnélik E vesző egyenlő E plusz V kereszt B. Ez tehát azt jelenti, hogyha egy adott K vonatkoztatási rendszerben E elektromos térerőséget és B indukciót mérek, akkor egy ehhez képest V sebességgel mozgó másik vonatkoztatási rendszerben nem ugyanezt a térerőséget mérem, hanem hozzá kell adni egy V kereszt B-s úgynevezett Lorentz tagot. Itt rögtön el kell mondanom, hogy ez a relativisztikus tárgyalásból is szépen kijön, de relativitás elmélet nélkül is, hát persze itt van egy csomó feltevés, amit tettünk, de relativisztikus tárgyalás nélkül is kijön. Egyébként ezt egyszerűbben is meg lehet mutatni, be lehet mutatni, de ekkor már segítségül kell hívnunk a töltéseket. Nézzük meg, hogy hogyan jön ki ez a transformációs formula egyszerűbben. Tehát legyen ez egy egyes pont, kettes, egy egyszerűbb tárgyalás. Vegyünk fel egy B teret, amely mutasson a tábla síkjára befelé merőlegesen. Vegyünk egy ponttöltést, amely az indukció vonalakra merőlegesen V sebességgel mozog. Ez egy Q nagyságú töltés. És akkor tudva lévő, hogy a Lorentz erő képletének értelmében egy felfelé mutató erő tapasztalható, ahol F egyenlő Q-szor V kereszt B, feltéve, hogy elektromos tér nincs jelen. Ez könnyen ellenőrizhető, egy nyugvó töltést kell vizsgálni, ha nyugvó töltésre nem hat erő, akkor elektromos tér nincsen. A mozgó töltésre pedig a mágneses tér hat. Ugye ezt mind tudjuk. Mindez egy K vonatkoztatási rendszerben van leírva. Vegyünk fel most egy K vesszőt, amelyet a mozgó töltéshez rögzítünk, tehát amelyben nézve a töltés áll. Tehát itt van a Q töltés, hallgatólagosan feltételezzük, hogy a töltés a K-vesző rendszerben is ugyanaz, ez egyébként igaz relativisztikusan is. És ebben a rendszerben definíció szerint a V-vesző egyenlő nulla, tehát ebben áll a töltés. Ugyanakkor, ha erőmérést végzünk, akkor az erőt ebben a rendszerben is tapasztalnunk kell, legalábbis ezt gondoljuk, sőt, az ember azt gondolná, hogy ugyanazt az erőt tapasztalja, ez azonban nem egészen igaz. Ha szigorúan, relativisztikusan vizsgáljuk, akkor kiderül, hogy erőt ugyan mérünk, de nem pontosan ugyanazt. De egy nem relativisztikus, vagy akár kvázi relativisztikus megközelítésben az F vesző az jó közelítéssel megegyezik az F-fel. Akárhogy is van, itt erőt mérünk, amit nem tudunk, hogy minek tulajdonítsuk. Hiszen áll a töltés, akkor ez nem lehet mágneses. Ez nem lehet mágneses eredetű erő. Ha nyugvó töltésre erőt mérünk, és tudjuk, hogy ez valami elektromágneses hatás, akkor ez csak az elektromos tér lehet. Az elektromos tér definíció szerint nem más, mint a nyugvó töltésre ható erő. Ez egy nyugvó töltés? Igen. Akkor erő hat rá? Igen. Elektromágneses eredetű? Úgy sejtjük. Hát akkor az E vesző definíció szerint nem más, mint az F vesző per Q, feltéve, hogy V vesző egyenlő nullával. Ezt az erőt a K rendszerből már ismerjük, és ha a kettőt összevetjük, elosztjuk Q-val az F-et, akkor azt kapjuk, hogy ez a V kereszt B. Tehát ebből következik, hogy az E vesszőnek szükségképpen V kereszt B-vel kell megegyeznie, feltéve, hogy a vesszőtlen E nulla volt. Hát ezt a Lorentz tagot ilyen egyszerűen egy mozgó töltéssel is be lehet látni, hangsúlyozom, hogy nem relativisztikus közelítésben. Végezetül lássunk egy alkalmazást. mozgó közegre. Azért ezt a példát szeretném bemutatni, mert ennél a mozgási és nyugalmi indukció hagyományos formuláit nem igen tudjuk használni, csak az E-nek a transformálásával jutunk eredményre. Tipikusan ilyen példa az unipoláris generátor, amelyet megtalálnak a Willits példatárban, az 5.4-es számú, hogyha jól emlékszem, nézzék meg. Az is egy olyan példa, amit ugye tudják, miről van szó, egy korong forog egy tengelyen, és hát vannak mindenféle erőltetett levezetések, sajnos még az eredmény is kijön, a jó eredmény, hogy mit tudom én, helyettesítsük küllőkkel, tehát legyen egy küllős kerék, hát ez azért elég gyenge. Ez elég gyenge dolog. Az igazán korrekt megoldás az E-transformálásán keresztül vezet. Üljünk rá a korongra, és igaz, hogy ez nem egyszerű transzláció, hanem forgás, tehát valójában egy bonyolultabb dologról van szó, de nem relativisztikus megközelítésben bőven jók a formuláink, úgyhogy így lehet megoldani. Én most egy másik példát szeretnék felhozni. Legyen egy K-rendszerünk, a labor koordináta rendszere. És ebben van egy vezető féltér, vagy legalábbis egy elég vastag vezető közeg, szigma vezetőképességgel, és ez mozog V-sebességgel az ábrán látható irányban. Kérdés, hogyan tudjuk leírni a közegben a térerősség és az áramsűrűség közötti konstitúciós relációt, anyagegyenletet. Na most repülő meg száguldó műszereket nem tudunk leolvasni, ezért az összefüggést csak nyugvó közegre ismerjük, ez a kiindulás. Egyébként a korrekt relativisztikus tárgyalásnak mindig ez a kiinduló pontja, hogy amit tudunk, azt nyugvó közegekre tudjuk. Repülő méterrudat se tudunk megmérni, csak nyugvót. Tehát menjünk át egy K-vessző rendszerbe, amelyben ez a közeg áll. Tehát V vessző egyenlő nulla. Szigma a vezetőképesség, és amit tudunk, hogy ebben a rendszerben a J vessző egyenlő szigmászor E vessző. Kérdés, hogy hogyan tudjuk ezt most a veszőtlen mennyiségekkel felírni. És itt jönnek a transformációs szabályok. Az imént levezetett szabály, hogy az E vessző egyenlő E plusz V kereszt B. Egy másik szabály, amelyet nem használtunk eddig, de könnyen belátható, a következő. Hogyan tudjuk felírni a J áramsűrűséget, hogyha J vesszőt ismerjük? Az áramsűrűség nem más, mint töltések mozgása. Most amennyiben ebben a közegben mozogtak a töltések, és volt valamilyen áramsűrűségünk, akkor első közelítésben feltételezhetjük, hogy ez az áramsűrűség itt és ott megegyezik. Azonban ez nem egészen igaz, mert nem vettük figyelembe azt, hogy ebben a közegben nyugvó töltések is lehetnek, amelyek itt nem jelentkeznek az áramsűrűségben. Tehát képzeljük el, hogy itt egy statikus töltés van. Ugye ilyet láttunk például a tükrözésnél, a földelőnél, egy statikus töltésréteg jelenik meg a felületen, amely az áramsűrűségben nem jelenik meg. Na de ha ugyanezt mozgásban vizsgáljuk, akkor ez a felületi töltésréteg áramnak tűnik, és ezt úgy hívjuk, hogy konvektív áram. És ez a konvektív áram, amelynek a képlete szerepelt is korábbi előadáson, ez a ρ vesszőször V. Nem relativisztikus közelítésben a róvesző megegyezik a róval, tehát ez még úgy írható, hogy J vesző plusz rószor V. És akkor ebből ki tudjuk fejezni a J vesszőt J minusz rószor V alakban. Hát ide talán beírom, hogy ez a konvektív áram, amelyet csak akkor kell figyelembe vennünk, hogyha itt valamilyen statikus töltés volt. És akkor nincs más hátra, mint hogy a vesszős mennyiségek helyébe írjuk be a jobboldali kifejezéseket, azaz J minusz rószor V egyenlő szigmászor E plusz V kereszt B. És J-re rendezve J egyenlő szigmászor E plusz V kereszt B plusz rószor V. Tehát, hogyha a labor koordináta rendszerében szeretném felírni az E és a J közötti összefüggést, az ilyen bonyolult, még nem relativisztikus közelítésben is. Érdekes párhuzam, hogy a fél év elején bevezettük a beiktatott áramsűrűséget és térerősséget. Tehát a konstitúciós reláció általános alakja úgy nézett ki, hogy szigmászor E plusz E beiktatott plusz J beiktatott. És ha összevetjük a két formulát, akkor a V kereszt B Lorentz tag az megfelel egy beiktatott térerősségnek, ugyanakkor a konvektív áram egy beiktatott áramsűrűségnek. Tehát a mozgás úgy jelenik meg, úgy jelenhet meg, a közegmozgás úgy jelenhet meg az egyenleteinkben, hogy egy beiktatott térerősséget és egy áramsűrűséget generál. A római hármas pont, amelynek pedig most már csak a címét írom föl, hogy össze tudják kapcsolni a korábban elhangzottakkal, ettől a ponttól kezdve változatlanul érvényesek a dolgok. A harmadik pontban azzal foglalkozunk, hogy amiről eddig nem volt szó, illetve szándékosan kizártam a tárgyalásból, hogy mi van akkor, hogyha ez az L matematikai görbe egy vezető húrkot takar. Tehát a cím indukált és kapocs feszültség kapcsolata. Lehet, hogy akkoriban arab hármassal számoztam, ez most logikusabban római hármas. Avagy a vezetőhurok esete. És innen kezdve megvannak a jegyzeteik.